Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 99. adása, és hát át is adnám a beköszönést tanult kollégámnak, Fülöp Márt, hogy hívnak téged? Marcel.
Mártonnak.
Jó.
Ja, de én hogy megkaptam?
De az csak, az, igen, de nem, hát de figyelj, az azért ez egy klasszikus. Nem nevezzük nevén az embert, akinek egyszer azt kellett mondani, hogy figyelj, ne harag, úgy kéne csinálni, hogy te vagy a műsorvezető is, meg te vagy a kommentátora is az adott mérkőzésnek. Mondta, hogy hú, olyat még soha nem csináltam, mondtam neki, hogy semmi baj, legalább a kiadásnál nem fogod elrontani a nevet. Na mindegy. Na, Marci, akkor köszönj.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 99. adása. Pontosan egy héttel azelőtt, hogy egy sporttévés legenda érkezik hozzánk a 100. adásba.
Rossi Zoltán, kérdéseket, témákat továbbra is várunk, már nagyon jók vannak. Zoli bácsi borzalmasan izgul. Állandóan arról azt kérdezgeti, hogy figyelj, mihez nem értek, ahhoz hozzá kell szólnom. Hát Zoli bácsi, nehezen tudom elképzelni, hogy nem fog. De mondtam, hogy ívós játékot is szeretnénk majd csinálni közben adott esetben, amikor mindig csak ő csak azt mondja, hogy de hülye vagy, kisbarátom, akkor iszunk, úgyhogy szerintem az 5. percben botrányba fogunk fulladni. Na, de mindegy. Marci, milyen volt a szalagavató?
Jó volt, vagyis nem, sose volt még szerintem egy szalagavató jó, de mivel a hugomé volt, ezért azt a részét, amikor ő táncolt, élveztem, nagyon szép volt és ügyes.
Én a sajátomra nem nagyon emlékszem.
A sajátomra én is csak.
Na, hát így.
Részletekben.
Itt van velünk még Ádám is, Haraszti Ádám. Hello, bello, hogy vagy?
Szia, én emlékszem a saját szalagatóra, már csak azért is, mert nőknek öltöztünk. Én számtech szakközébe jártam, úgyhogy azt hiszem 6 lányosztálytársunk volt az utolsó évben, és mindenki lánynak öltözött, hatalmas csöcseim voltak, és úgy táncoltunk.
Jövő héten ez is téma lesz lehet valahogy. Vagy ha valahogy, akkor majd maximum belekeveredik, ha mégse. Hello, Máté. Kicsit zöld az arcod.
Hello. Zöld.
Aha.
Jó buli volt.
Na, mesélj.
A szalagavató?
Én legény búcsún töltöttem a hétvégémet, és...
Egy egész hétvégét, szép!
De figyelj, te már tudsz járni? És ezt még mindig nem Ford Fairlane-esen kérdezem.
Alapvetően igen.
Na, jó van.
Nem használom már a mankót, most már 4-5 napja.
Tehát a gyógyulás útjára léptél, nagyon-nagyon gratulálunk.
Bízunk benne.
Legyen így. Jó van, gyógyulás útjára lépett, remélem Barta Zoli is. Hogy vagy, Zoltán?
Sziasztok, köszönöm szépen, ahhoz képest, hogy voltam most már egy egész jól, sőt, mondhatom, hogy kifejezetten jól. Képzeljétek el, nálunk nem szalagavató van egyébként Egerben, hanem gombavató, tehát nem tudom, hogy ez a fogalom számotok.
Gombavató vagy gombaavató?
Hát a buli végén már, na mindegy. De hát, hogy nem szalagot tesznek fel az osztályfőnökök, hanem gombot. Minden osztály megtervezi a maga kis gombját, és akkor szépen ott Egerben gombavató van. És még egy dolgot szeretnék mondani így a betegséggel kapcsolatban. Irgalmatlan mennyiségű meccset néztem az elmúlt közel 2 hétben, de valami brutálisan sokat mindenből, és meg kell állapítanom, nem elvéve Máté kenyerét, hogy ez a széria, ez van iszonyat szórakoztató bajnokság, tehát rohadt jó meccsek vannak, jó csapatok, jó játékosok,
rohadt jó. Kivéve a vasárnapi Genoa Udinese,
az Udinese, meg a Cagliari Salernitana, remélem ezekre alapoztad.
De ez igaz is volt.
Azt szeretném kérdezni, hogy észrevetted-e, hogy a szombati 3 meccs milyen marha jó volt szerkesztve?
Gyanús is volt, hogy nem érünk időben, meg csúszva kezdődik, meg nem. Nem, tényleg jó meccsek vannak, azt kell mondani, meg jó hangulat.
Na, ennek nagyon örülök. Ma van az utolsó napod?
Hát remélem, nem az életben volt egyébként. Szerintem ma ez a 11. 11, azt hiszem.
Na, ebben a pillanatban nem tudom eldönteni, hogy te zöröksz-e vagy Monc Attila, de az biztos, hogy már csak őt nem mutattam be, úgyhogy hello Attila, hogy vagy?
Hello, Valuci, köszönöm szépen, jól. A zörgés az biztos nagyon volt, mert ki volt lőve a mikrofonom.
Akkor az Oli zörög.
Úgyhogy ez egészen biztos. Egyébként most is hallani egyszerűleg valaki.
Igen. Biztos a hatalmas melkasodon csúszkál össze-vissza a mikrofon zsinórod.
Nem, ücsörgök nyugodtan.
Nem most az Olinak mondtam.
Most az Oli ilyen?
Magára vette.
A hatalmas melkasod Attila, nem.
Le vagyok némítva.
Ádám.
Nem is zörögsz.
Én biztos nem zörgök.
Na, ezt most jól megbeszéltük. Na, mesélj Attila, hogy vagy? Mi volt ma reggel?
Figyelj, ma reggel egy hét betegeskedés után elmentem a falabdapályára. Áram, de nem Covid volt, hanem csak torok vagy mandulagyulladás.
És jól vagy már?
80-90% aha.
Amit visszaköhögtél, azt...
Nem néz bele a torkomba.
Amit visszaköhögtél, azt még le tudtad nyelni, vagy már nem?
Nem volt ilyen, kiköptem azonnal, aztán kész.
Na jó, van, rendes van.
Fantasztikus témaválasztás.
Hát, tudnék mesélni azért, mert na mindegy.
Na, mesélj, Ádám.
Szóval kiköptem 3-1, az a lényeg. Mi ez a kérdésed a válasz?
Éljen Máté Pál, a fallabda pápa.
Oh.
Úgyse hallgatja, lehet ilyeneket mondani neki.
Jó, de olvassa.
Az igaz. Egyik legnagyobb podcast olvasó a világon, Máté Pál. Na, egyébként van ugye...
Ez milyen sztori? Én ezt nem ismerem a sztori.
Én csak nem akartam megkérdezni.
Hát ugye az volt a sztori, hogy amikor a Csabiék elkezdték még az özönvíz előtt az alley-oopot csinálni, akkor...
És nem még, podcastként.
Igen, podcastként. Hát úgy kezdték el eredetileg. Akkor én nagyon szerettem egyébként a podcastet, mert tele volt színes témákkal, nem csak kosárlabdáról beszélgettek, amikor átálltak erre, akkor onnantól kezdve egy hallgatót már hát majdhogy nem állandóra elvesztettek, de mindegy, ezt mondtam is nekik, hogy vegyétek már vissza azt, amikor beszélgetek az Eurovíziós Dalfesztiválról, mert sokkal szórakoztató. És akkor
mind a mellett az Eliub továbbra is egy csodálatos podcast, és mindenki hallgassa.
Így van egyébként, igen, hát de nem, hát figyelj, én ebben bevallom, hogy én az a fajta kretén vagyok, aki a túlzottan szakmai podcasteket azért nem feltétlen biztos, hogy szereti. Pont. Én ezt vállalom. Na mindegy, és akkor mondtam a Palinak, hogy ugye milyen marha jó dolgokat csinálnak, hogy figyelted-e már is, hogy annyit mondta, hogy igen, szoktam olvasni. Nézd, mi csinálsz? Jó, lépjünk is tovább, és hát ebből következett egy szálló ige, hogy a legjobb podcast olvasóink élén Máté Pállal. Na hát köszönöm. Így, bármikor. Zoli, ha bármire szükséged van, szólj, igyekszünk elintézni, így vagy úgy. Ha nem én, majd a Marci. Na, van évfordulunk is, 5 évvel ezelőtt ítélték 20 év börtönre Darren Sharpert, aki... Strong safety-ként játszott, meg néha safety-ként is különböző NFL csapatokban, és én nagyon-nagyon szerettem őt játékosként, kifejezetten örültem, amikor megnyerte a Lombardi trófeát a New Orleans Saints csapatával, aztán kiderült róla, hogy hát ő az a típus, aki elveszi, ami jár, akkor is, hogyha a másik oldal ezt nem annyira szeretné, úgyhogy jelen pillanatban éppen börtönben van, és hát még egy pár év kell neki ahhoz, hogy először kérvényezhesse azt, hogy idő előtt szabaduljon. Azt nem mondanám egyébként, hogy azóta túlságosan szimpatikus emberként gondolok rá, és az alma mátere sem, ugyanis az egyetemi Hall of Fame-ből azonnal kivágták, minden esélye meg lett volna, hogy NFL Hall of Famer is legyen, de ott mondták neki, hogy ne haragudj, így nem. Úgyhogy ez sem történik meg. És igazából engem az lepett meg vele kapcsolatban, hogy ez egy ilyen borzasztó mosolygós, nagyon keményen ütköző, és tényleg állandóan 1000 fokon égő figura volt, és hát róla nehezen tudtam volna elképzelni, hogy közben meg egy büdös paraszt. De aztán ez kiderült róla, és azt kérdezném, hogy volt-e nektek olyan még, aki nagyon-nagyon meglepődtetek? Mert egy csomó olyan ember van, akire csak ránézel, és biztosan látod rajta, hogy lesz valami vaj a füle mögött, de egy csomó olyan volt már az életben, akin azért így nagyon meglepődtem. Kivel kezdjük? Attilával.
Velem.
Az egyet hoztam, és azt úgy is el fogják lőni, és akkor már ez van. De én na, akartam kezdeni.
Jó van, te kezdte, tessék.
Nem, Attila.
Nem, Ádám kezdje.
Volt pár önként jelentkezés, miért én kezdjem?
Meg Galuska a főnök.
De nem én mondtam, hogy az Attila kezdje. Na mindegy. Marci, kezd el.
Nekem, aki erről eszembe jutott, és ez olyan, hogy kevés...
A viszkis.
Kevés előismeretem volt csávóról, amikor olvastam a hírt, hogy őt ugye elítélték, és nagyon-nagyon meglepődtem, és lehet, hogy ez egy sztereotípia miatt van, de ugye nekem Oscar Pistorius jutott eszembe.
Na jó van, kiszálltam a beszélgetésből.
Yes! Na, ez az! Ezért akartam kezdeni. Mert hogy, és ez, szerintem ez ilyen furcsa dolog, hogy attól, hogy valakinek ugye van egy egy fizikai fogyatékossága, attól még nyilván lehet ugyanolyan jó vagy rossz ember, csak mégis az ember, vagy én, az én fejemben van egy ilyen hamis kép, vagy egy alaptalan kép, hogy akkor ők olyan kedves, barátságos emberek, nem tudom, de ez lett, és akkor ez nekem egy nagyon meglepő volt, hogy ez így megtörtént, ami megtörtént.
Az egy nagyon fura kettősség egyébként, ami Oscar Pistorius-szal kapcsolatban van, mert az, hogy emberileg valószínűleg egy szaralak, bár ugye, mint tudjuk, O.J. Simpson sem ölte meg a feleségét, csak többek között minden jel arra mutat, és azt hiszem, hogy Pistoriusnál sem bizonyosodott be 100%-ig.
De talán, ő nem is tagadta. Nem? Ő azt mondta, hogy azt gondolta, hogy betörőt lő fejbe, holott a barátnője volt.
Az valami nem valami, hogy ajtón keresztül lőtt át, hogy valami ilyen volt, nem?
De valami olyasmi volt,
vannak fejlemények vele kapcsolatban.
Na, le vagyok maradva.
Elméletileg áthelyezik egy sokkal veszélyesebb börtönbe, és az áthelyezés előtt találkoznia kell az általa megölt volt barátnője szüleivel, mert ők találkozni akarnak vele, és mindeközben párhuzamosan elindították a kérvényt, hogy jó magaviselet miatt hamarabb szabaduljon. Úgyhogy pár évvel ezelőtt megduplázták a büntetését. Ugye ez 2013-ban történt, azt hiszem, és most meg egyszerre viszik egy távolabbi, nem tudom, mostanitól 750 mérföldre lévő másik börtönbe, találkoznia kell a nő szüleivel, de közben elindult a folyamat, hogy jó magaviselet miatt esetleg hamarabb szabaduljon. Tehát ilyen teljes agyrém az egész.
Ez biztos egy nagyon vidám találkozás lesz, de egyébként tényleg ettől függetlenül Pistoriusnál nekem akkor is ott van az a kettőség, hogy közben meg látsz egy embert, aki így látszik az, hogy mindent megtesz azért, hogy ugyanúgy a sportban maradhasson. Tehát azért az olimpián mondjuk nem futott jól azokkal a nagyon fura műlábakkal, de ettől függetlenül még mindig az, hogy ránézek, és arra gondolok, hogy majd egyszer lehet, hogy levágják a lábamat, akkor ő jut eszembe, hogy oké, de akkor van még kiút abból.
Az inkább ne vágják le a lábadat.
Jó, hát
okay. Ha egy mód van rá.
Igen.
A kis újtörés miatt sem biciklivel jössz már be a tévébe.
Jó, hát mert eléggé fáj.
Hát jó.
Egyébként. De még nem vágták
le. Ez a törve a kis lábujjad?
Igen.
És emiatt nem mész biciklivel?
Hát figyelj, hogyha belelépek a biciklis cipőbe, ami azért úgy elég kemény, és az a lényege pont, hogy tartsa a lábamat rendesen mereven, akkor az pont azt fogja jelenteni, hogy itt szépen hozzányomja a kis lábujjamat a másikhoz, és azért az így eléggé fájdalmas.
Nagyon sajnálom.
Én is egyébként. Úgyhogy de meg kell gyógyulni, hogy tudjak járni rendesen, mert most tudok járni rendesen, de azért egy kicsit fájdalmas. De majd elmúlik, remélem.
Én is.
Köszi. Na hát akkor azt már tudjuk, hogy kit hoztál volna, Zoli, ha nem előznek
meg. De van még nekem.
Hát akkor gyerünk rajta.
Meg igazából összességében érdekelne az a téma, hogy ti véltek-e összefüggést felfedezni ebben a témában azzal kapcsolatban, hogy milyen sportágakból jönnek a legtöbb börtönviselt emberek. Tehát itt azért Marion Jones-ékra lehet gondolni, a Tim Montgomery-vel, az ökölvívókra, akár Tysonra, akár Hamedre, szóval, hogy ilyen összefüggések, vagy Michael Vickre, vagy említettük ugye az amerikai focistákat, tehát, hogy ilyen összefüggéseket véltem én felfedezni, amikor ezeken gondolkoztam, meg ezekről olvastam, de szerintem azért Michael Vick talán kiemelkedik meglepetés faktor szempontjából, meg hát Marion Jones még akkor is, hogyha az ő bűne, ha minden igaz, idézőjelben csak hamis tanúzás volt, hogy védje Montgomery-t.
Mire akarták kiukadni? Mert Marion
hát, Jones... Hogy van-e ilyen összefüggés vajon, hogy az atlétika, az amerikai foci, meg az ökölvívás, hogyha így gondolkozik, meg olvas az ember róla, akkor így sportágak alapján kiemelkedik ebben a történetben.
De teljesen más dolgok vannak teljesen. Az atléták esetében. Tehát, hogy szerintem itt azért az lehet, hogy ez ilyen szociológiai kutatást is igényel. Tehát az atlétika, meg a kerékpározás ugye nyilván a doppingnak a tökéletes meleg ágya, mert a tized másodperceken múlik minden, míg mondjuk az amerikai foci esetében sokat nyom alatba az, hogy sok sportoló milyen körülmények közül érkezik, és honnan lesz a végén profi sportoló, és lehet, hogy nem tudják levetkőzni azt a múltat, amiben felnőttek. Én ezt gondolom inkább.
Igen, csak ugye pont az atlétikáról beszéltünk most, gyilkosságról. Ugye Montgomery-éknél azt hiszem, hogy adócsalás volt, meg a franc tudja.
Hát meg ugye ők erősen érintettek voltak, vagy meg a dopingban is. Ugye így van a Balkó-féle botrányban.
Igen.
Hát egyrésztből szerintem azért a háttér, ahonnan jössz, az biztos, hogy nagyon sokat számít, és akkor itt most bekeverhetjük majd a kosárlabdázókat is, hogy a Máté is örüljön. De ott egyébként a legtöbbnél azt vettem észre, hogy nyilván most nem mondom azt, hogy mert mindenki 23 példát tud mondani erőszakos bűncselekményre, de csomószor ott kábítószerbirtoklás, terjesztés, véletlenül lábom lövöm magam egy striptease bárban egy illegálisan tartott fegyverrel típusú dolgok vannak. És hát figyelj, az adócsalás az meg nem kerüli el még Boris Beckert sem.
Az adócsalás az senkit, vagy az egyik, vagy nem, nyilván ez túlzás, de az élsportolók közül...
Megszólalt napjaink legfrissebb és legzöldebb vállalkozó.
Az élsportolók közül...
Ugye, erre még Al Capone is rábaszott.
Ekkora coming out-ot mit kell hallani?
Én a tiédet várom már
régóta. A NAV csatlakozott a híváshoz. Nem, tehát az élsportolók közül általában ezért az adócsalás gyanúja sokszor felvetődik. Most a gondolunk itt a focistákra például.
A végén majd, ha azt akarod mondani, hogy ezt a részt vágjuk ki, akkor majd nevesen azt mondom, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, Zoli, a kérdésedre a válasz, egy összeszedet nem tudom, hogy van-e összefüggés ezek között. Mert amíg azt gondoltad, hogy, vagy arra azt gondoltam, hogy jöttél az amerikai futballal, ökölvívással, ami azért alapvetően egy elég agresszív, erőszakos sport, addig azt mondtam, hogy lehet, hogy ebben van valami, de ahogy belekeverted az atlétikát, hát ott nem tudom. Bár mondjuk biztos egy súlylökő irgalmatlan nagyot tud ütni.
Hát még lökni.
Hát ezt majd próbáld ki egyszer. Na, kit hoztál, Máté?
Senkit.
Jó, hát akkor menjünk tovább, Attila.
Vicceltem, egyébként nekem van kettő is, akit akartam mondani. Az egyik, az egy picit vicces történet, mert én az NBA egyik jó fiújának ismertem meg Eddie Johnsont, aki kosárlabdázó volt, és utána az volt, hogy elkezdtem olvasni ilyen cikkeket, hogy Eddie Johnson így, meg úgy, meg amúgy, meg kábítószerezett, aztán a végén szexuális erőszak miatt életfogytiglanra ítélve, és egyszer csak kiderült, hogy egy korszakban volt két Eddie Johnson is az NBA-ben, és nem a jó fiúról van szó, hanem volt egy másik, a Fast Eddie, és ő az, aki szexuális erőszak miatt
éreztem én a Fast Eddie-t.
Pont ezt akarod, hogy akkor neki elvetjük a tét a jelző végéről.
Igen, egyébként nagyon úgy néz ki, hogy ő olyan karakter volt, aki egyébként az a durva, hogy All-Star játékos, aztán fölült a kokain vonatra, elég durván tönkretette a pályafutását, aztán a végén az egész, aztán most pedig tényleg életfogytiglanját tölti éppen a börtönben, úgyhogy ő azért egy korrekt NBA pályafutást tett tönkre, de a másik ilyen érdekes, ez a érdekes karakter, az nekem a Javaris Crittenton, akinek olyan ártatlan arca van egyébként, amit úgy nem hiszel el, és azért érdekes, amit az előbb beszéltünk, meg rögtön belekapcsolatban jutott ez eszembe, hogy honnan jön valaki, meg hogy mit miért csinál, de hogy a Los Angeles Lakers játékosaként lett egy banda tagja, tehát hogy ez számomra a hihetetlen, hogy most vagy olyan életből jött, hogy nem bírtak, hogy ne legyen egy banda tagja, vagy nem tudom, hogy jut valakinek eszébe profi sportolóként beállni egy bandába.
Tehát egyszerűen nem tudsz kiszakadni belőle, tehát a simán lehet, hogy azért igen, kapcsolat meg volt korábban is. Ez kicsit olyan, tudod, mint amikor a híresebb baszkjátékosokat befenyítette annak idején az ETA például. Viszont Lizárazónak is kellett fizetni, azt hiszem, még annak idején, amikor a Bilbaóban játszott.
A nagy csöndet kihasználnám arra, hogy elmondjam, hogy az ETA egy kiváló magyar punkzenekar volt.
Igen, sajnos a Baszterosz
előtte gondoltam. Meg egy nagyon jó becenév is az ETK-ra, és ez jutott eszembe, hogy esetleg ETK-ra befenyített valakit, de nem nyilván tudjuk, hogy mi az ETA. De még a Crittenton sztorira, hogy is utána ő volt az, aki a Gilbert Arenas-szal a fegyveres incidensük volt, amikor a Wizards játékosaiként fegyvert vittek az öltözőbe, töltött fegyvert, tehát hogy nem csak úgy bevitték, hanem volt benne golyó is, és volt egy ilyen szituáció. Ez már gyanús lehetett arra, hogy lehet, hogy ebben ez a srác ez problémás, és ő volt az, aki már amikor véget ért a pályafutása, utána lelőtt egy nőt véletlenül az utcán, egy banda háborúban valakit rá akart lőni, véletlenül a nőt találta el, és emiatt ő is 23 év börtönbüntetésre lett ítélve. Mi azért, tehát ezek azért nem, ezek nagyon durva dolgok, és azt gondolom, hogy ez csak tényleg azokkal történik, mert akik nagyon mélyről jönnek, és ezt akartam mondani az elején, meg ezért jutott eszembe a Zoli felvetésénél, hogy szerintem aki normális háttérről érkezik, az NBA játékosként utána ilyeneket véhetően nem fog elkövetni.
Ez egyébként egy nagyon érdekes beszélgetés lenne, ez az elszakadás a korábbi bandától. Azóta gondolkodom azon, hogy erről így érdemes lenne, csak aztán egy nagyon nehéz átfogó és mondjuk sokszor tények nélküli dolog. Akkor mindig azt láttam, volt egy nagyon szép kördiagram egyszer hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, hogy éppen túl sok NBA játékos ment, meg NFL játékos tönkre, és akkor volt egy kördiagram, amiben leírták azt, hogy kb. Mire megy el ezeknek a játékosoknak a több milliós fizetése, és az, hogy adó, menedzser, STB, a harmadik legnagyobb az az enturázs kategória volt, amikor fölnősz rosszabb körülmények között, és vérszerződést kötsz a saját banda tagjaiddal, hogyha majd valakinek jól megy, akkor majd segíteni fogja a többieket, és akkor egyszer csak, amikor elkezd neked jól menni, akkor ők megjelennek, és visznek egy csomó lét a kis zsebedből.
De ennek a vicces verziója, van ugye az Entourage című sorozat, mondjuk az nem sportolókról szól, de azért a Ballersben elég jól lehetett ezt látni, hogy, és mondjuk ott nem a mérő, az már vicces verziója volt, amikor már megvan a jólét, és a haverod, a menedzsered, a másik, meg ő megy el a boltba, meg mit tudom én, ilyen feladataik vannak, de az még a jobb eset volt, mert legalább próbáltak a haveroknak valami feladatot adni, de gondolom, hogy ez nem mindenkinél így megy.
Na, ki nem hozott még senkit?
Én.
Rajta.
Ez annyira nem lesz vicces történet. Vannak érdekes vonatkozásai, főleg, hogyha abba belegondolom, hogy hogyan működik az angol média. Adam Johnsonról van szó, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, ő az angol válogatottban is játszott annak idején. Nem, az is egy érdekes történet lenne egyébként, bár ő azt hiszem börtönben talán nem volt, csak előzetesben. De nem is ez a lényeg.
Nem mindegy, bocs.
Azt nem akarok butaságot mondani, az biztos, hogy neki ugye alkohol problémái voltak hasonlók. Adam Johnsonnál más a történet. Ő ugye kiskorú megrontásáért került végül is börtönbe, 6 évet kapott, abból 3-at töltött le, tavaly előtt szabadult. Az ő esetében inkább az az érdekes, hogy milyen tényleg ilyen burokban élnek a labdarúgók, és néha mennyire fogalmatlanul tudnak viselkedni fontos szituációkban, meg mennyire hülyén nyilvánvalóan. Ugye itt az ő esetében arról van szó, ha jól tudom, próbáltam utána nézni, most nyilván nem akartam azért ennyire, tehát van azért bizonyos határ, amelyre nem vagyok hajlandó lemenni, tehát ilyen Daily Mail, meg Sun, meg Mirror, meg hasonlókat nem vagyok hajlandó elolvasni, úgyhogy, de amennyire utána tudtam járni egyéb cikkeken keresztül, konkrétan közösülés nem történt közte és a 15 éves lány között, de a lényeg, hogy nyilván tehát a saját kocsijában ültek, meg csókolóztak, meg simogatta, meg hasonló, nagyon kedves dolgok, meg hát gyakorlatilag kvázi elcsábította, mint mezeket adott neki, amiket aláírt, meg hasonló dolgok, meg üzeneteket küldözgetett neki folyamatosan, és a lényeg, hogy nyilván aztán ez kiderült, először ugye tagadott sokáig, az is egy érdekes dolog volt, hogy vád alá került, de a csapata még akkor játszott, akkor mert ugye a Sunderland futballistája volt, de végül is ugye elítélték, ha azt hiszem, hogy már talán akkor a felesége volt, a lány, aki a második gyereküket elvetette például, amikor kiderültek a vádak. Közben aztán meg újra összejöttek, miután kikerült a börtönből. Csak pont ez, hogy kiderült aztán, ugye pszichológus is megvizsgálta Adam Johnson, hogy nem arról van szó, hogy ő pedofil lenne nyilván, meg nem is volt más ilyen jellegű történet. Éppen ez a lány akkor oda került, amikor ő több más nővel is megcsalta a feleségét, aki akkor éppen várandós volt egyébként. Ennek a történetek ez az egyik legcsúnyább vonatkozása. És többek között ott volt ez a lány is, és egyszerűen az, hogy ilyen gyerekesen gondolkodott, és ezt állapította meg a pszichológus is vele kapcsolatban, hogy egész egyszerűen életlen, hiába volt összem 26-27 éves akkoriban, valami ilyesmi, és bizonyos társadalmi kérdésekben egész egyszerűen nem tud felelős döntéseket meghozni, mert így nő fel, érted, egy futballista, pláne aki akadémiára kerül, érted, nagyon fiatalon, aztán válogatott lesz már, ugye a Manchester Cityben is futballozott, és egész egyszerűen más körülmények között nőnek fel, és valahol ez is a felelőssége lenne, azt gondolom, klubvezetőknek, edzőknek, mert azért ezek a srácok igen, nagyon jól keresnek, meg nagyon jó életkörülményeket biztosítanak nekik aztán, amikor eljutnak egy bizonyos szintre, de elég erőteljesen ki is használják őket. És aztán az ilyen helyzetekben meg aztán hajlamosak elég gyorsan el is engedni a kezüket.
Rosszul emlékszem, hogy Németországban is volt a közelmúltban valami ilyen ügy, hogy egy volt válogatott focistáról kiderült, hogy
ugye ez még Angliában volt egy ilyen...
Nem, abszolút jól emlékszem.
Metzelder.
Így van.
Na, ez nekem nincs is meg.
Pornográfia meg hasonlók miatt elítélték, mert rengeteg cuccot találtak a számítógépén.
Nagyon szép.
Ha nagy követ lett volna, megúszta volna egy kis bírsággal.
Ugye az utóbbi időszakban, most az évben ezelőtt volt.
Felfüggesztett börtönt kapott első körben, azt tudom.
Csak felfüggesztett?
Aha. 10 hónap, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Évvel ezelőtt meggyanúsították, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy hova fajult a dolog, vagy hova futott ki. Ugye az Everton és az izlandi válogatott középe esett Gylfi Sigurdssont gyanúsították meg, azt hiszem, valami hasonlóval. És akkor volt balhé, és nem tudom, hogy mi lett a fejleményem, most majd mindjárt.
Azt nem tudom, hogy Gylfi Sigurdssonnal mi a helyzet, de azt hiszem, hogy őt végül is ugye még nem ítélték el, viszont több más izlandi játékossal kapcsolatban azt nem merültek fel. Nem gyermekkorúak, hanem konkrétan szexuális erőszak és hasonló történetek, amiket aztán ráadásul az izlandi szövetség próbált meg eltusolni, és ezzel kapcsolatban még mindig zajlik az ügy. Viszont amit Eden Johnsonnal kapcsolatban még szerettem volna kiemelni, az tényleg a médiának a felelőssége.
Bocsánat, a Sigurdsson az pedofília miatt volt.
Igen, 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 csak nem tudom, hogy annak mi lett a vége. Tehát, hogy nem
letartóztatták, és nem tudom, mi ez a forrás, amit nézek, hozzá kell tenni, de na mindegy, letartóztatták.
Én látom, azt ne nézd.
Igen, azért.
Na, csak pont ezt akartam mondani, hogy források, hogy ez Adam Johnson féle történettel kapcsolatban, hogy a srácot 2 éve kiengedték a börtönből. Ismét összejött a volt feleségével, együtt élnek, született még egy gyermekük egyébként azóta. Kíváncsi voltam, hogy mi történt vele azóta, és mi a helyzet, és aztán ugye láttam csak, amiket dobált fel a már emlegetett magas nívói angol lapoknak a cikkeiket, ahol mindenki rendszeresen így fog kezdődik a cikk, hogy pedó futballista, pedó ez, pedó az, pedó amaz. Holott pontosan ilyen dolgot nem bizonyítottak rá, és nem történt. Tehát elmondja a pszichológus is, hogy nincs arról szó, hogy ő pedofil lenne, vagy hogy ő kiskorúakat kívánna meg, és hogy őket zaklatná meg, kergetni, meg hasonló dolgok. Egész egyszerűen egy hülye futballistáról van szó, aki nem mérte fel, hogy 15 éves lánya nem csinál semmit, és pláne nem engedett be az autódba. És aztán ezek után ezzel a bélyeggel kell neki végigélni az életét. Nem kell sajnálni őt nyilván, meg nem kell túlzásokba esni, volt egy komoly életszínvonal, amit nyilván ezzel erőteljesen elbukott, és nagyon hülye volt, csak vannak bizonyos határok, amelyeket meg ezek a médiumok Angliában előszeretettel lépnek át.
Nagyon szerettem volna Attilát megszólítani, de azt, amit most mondtál, az tökéletes átkötés arra például, amit én hoztam, én Danny Heatleyt hoztam.
Pedig tisztességesen felkészültem.
Ez nem azt jelenti, Attila, hogy nem foglak utána megkérdezni. Csak nem hagynám ki ezt a lehetőséget.
Amit ne feszüljön meg nagyon
amit az Ádám földobott nekem, én Danny Heatleyt hoztam, aki 2004-ben az Atlanta Thrashers játékosaként. Ugyanazt hozták ki egyébként végül a vizsgálatok, hogy a megengedett szint alatt volt az alkohol a szervezetében, de hát nyilván valamennyit ivott, és Dan Snyder játékostársával elment autókázni egy kicsit, elég gyorsan hajtott, és ripityára törte az autót. Heatley több csontját eltörte, agyrázkódást szenvedett, Dan Snyder viszont nem élte túl a balesetet, és utána hát Heatleynek mindenféle ilyen közösségi dolgokat kellett, több száz előadást kellett tartania a gyorshajtás veszélyeiről, stb., de végül ő nem kapott börtönbüntetést, viszont hiába tért vissza a jégre, azért ő már nem volt ugyanaz a játékos, aki előtte, de még így is egyébként egész tisztességes karriert futott be, de sokkal több volt benne még a baleset előtt, mint amit végül hát Danny Heatley tudott hozni.
Ebből a szempontból nekem egy nagyon fájdalmas sztori, meg emlékszem arra az All-Star gálára, amikor ugye 4 gólt lőtt, és én igazából akkor kaptam fel rá a fejemet, meg akkor jöttem rá, hogy ez egy milyen hihetetlenül tehetséges játékos is, és nagyon szimpatikussá is vált nekem ott hirtelen. Ugye készítették a fotókat, amikor ugye kivette a fogait, és tényleg a fél fogsora hiányzott, nagyon vicces volt, és ugye, úgy volt, hogy na, ez a csávó lesz valószínűleg nekem a kedvenc játékosom akkor a következő X évben, és hát aztán nyilván jött ez a történet, ami meg alaposan megváltoztatta bennem is a róla kialakult képet nyilvánvalóan, holott közben meg egyébként, igen, amit mondasz, nagyon szerencsétlen sztorina.
Igen, összességében viszont akkor így már legalább tudom, hogy lehet, hogy neked köszönhető az, hogy azon a bizonyos 9-2-es kanadai győzelemben a Pap László arénában, ugye a második gólunkat Danny Heatley lőtte tulajdonképpen. Igen. Egy kipattanót úgy gondolt, hogy belövi a kapuba végül is, és ezt az a saját kapuja
nagyon
volt.
Jól tette.
Lehet, hogy miattat tette.
Remélem.
Ez azért nagyon híres esemény egyébként, mert a palánk mögött Pál Zoltán kollégámmal álltunk és láttunk is a közvetítésen, itt értük el életünk legnagyobb csúcsát. Attila, tiéd a szó.
Hát figyelj, én nem meglepő módon, vagy lehet, hogy meglepő módon, Uli Hoeness. Gondoltam, hogy őt hozom, akiről, ugye az volt a kérdés, hogy őt hozom, akiről nem gondoltam, hogy börtönbe kerül. És ugye őt adócsalás miatt, ami nem volt kis összeg, végül csak ilyen majdnem 30 millió eurót felejtette befizetni a német államkasszába, és ez miatt 3,5 évre ítélték el, aminek egy jelentős részét le is kellett töltenie. Úgyhogy akkor a Bayern München elnöke volt, és ideiglenesen megvált a posztját, amikor kiszabadult, akkor visszakapta az elnöki jogait is.
Attila, amikor én tegnap megírtam az adás vázát, igen, akkor úgy gondoltam, hogy egyáltalán nem akarok beszélgetni a Bayern Münchenről.
Nem ezt írtad bele? Egy másik...
Nem is mondta, nem is mondta.
Kisejtettem a
de
teljes nevét a klubnak.
Mindegy, lényegtelen. Viszont utána olvastam, hogy mi volt a taggyűlésem.
Hát az csúnya volt.
Na, azt meséld el nekem, mert az nagyon kemény.
Tehát ez Bayern az, ez München a... vagy mob?
Ez most a Bayern München.
Mind a kettő kemény egyébként, amennyire tudom. De hát figyelj, ott a tagság egy része finoman fogalmazva is elégedetlen volt azzal, hogy a Bayern München Katarral kötött, tehát a Katar Airways-szel kötött egy ilyen mellszponzori szerződést, hogy az ujján ott van a csapatnak a Katar Airways reklám, és ez miatt ugye, mint szabad véleménynyilvánításra törekedő egyesületnél, páran felszólaltak a taggyűlésen, és bérmérséklettől függően ide-oda, amoda, anyjukba még messzebb küldték el a vezetőket. Ugye amikor Herbert Heiner, az elnök kiállt megtartani az évzáró beszédét, akkor párszor lehetett hallani tisztán a Heiner Raus, tehát a Heiner takarodj jelzőt. Ugye Kánnak azt mondták, hogy ez lesz az eddigi karrierek nyilván biztos a legnehezebb része, hogy ezt tisztázzák, de hogy lehet, hogy egész Bayernes karriere legnehezebb része lesz ebből kiszedni a klubot, és érezhetően megviselt minden müncheni vezetőt az a történet. Volt szombaton a Bielefeld elleni 1-0-ás fölényes diadalt hozó mérkőzés, és a korábban mindig készséggel nyilatkozó klubvezetők közül sem Kán, sem Salihamidzic, sem senki más nem állt oda a Sky mikrofonja elé, mert nem akartak erről az egészről beszélni. Most az a következő lépés, hogy a vezetőség tervez, ami transzparens megbeszélést a klubtagokkal. Ugye pillanatnyilag a Bayern München azt hiszem a legnagyobb tagságú egyesület a világon, de hogy ezt hogyan kívánják megtenni, arról hogy a lövésem sincsen, mert ez nagyon kemény lesz.
Ha neked lenne szavazati jogod, mit mondanál? Büdös a katari pénz, vagy nem?
Németországban ezt a katari dolgot, ezt Európában az egyik legerősebben erősítik fel. És
hát várjál, ők még egyelőre nem lengettek be bojkottot. Volt már olyan, aki belengedte. Jó, aztán lehet,
hát szerintem, akik belengedtek bojkottot, az sokkal inkább a Peking olimpiára szól, nem a katari VB-re. A norvégok lengedtek be, talán egyébként a katari VB-re bojkottot, de neki meg ilyen gondjuk nem lesz. Tehát én azt gondolnám, hogy le kellene ülni a klubvezetőkkel első körben, és mondják el az ő indokaikat, és utána hoznak döntést. Most pro és kontra érveket nem ismerve, én a tartózkodok mellett fogok szólni.
Ezen a világon azt hiszem egyre nehezebb úgy élni, hogy ne fogadjál idegentől édességet, és mondjuk...
Most annyit fűzni csak ez a történethez hozzá, hogy nekem van ismerősöm, aki dolgozott Katarban, a Katar Airways-nél, és elég csúnya dolgokat mesélt arról, hogy a saját dolgozóikkal hogy bánnak. Akkor most tegyük hozzá, hogy tudjuk, hogy mi minden derült ki a katari világbajnokságnak, egyáltalán már az odaítéléséről, aztán arról, hogy milyen körülmények között dolgoznak azok, akik ott a stadionokat felhúzzák. Tehát, hogyha van cég, amit nem szeretném, hogy szponzorálja a kedvenc csapatomat, akkor az többek között ez.
Igen, az életben nagyon egyre kevesebb olyan szituáció kerülhet eléd, hogy úgy válaszd meg azt a helyet, ahonnan pénzt kapsz, hogy ott ne legyenek a verzióid felé. Én egyelőre nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én eddig még nem kellett olyan pénzt elfogadnom, amire úgy éreztem, hogy kellemetlen elfogadnom.
Nyilván az nagyon fontos dolog, hogy a Bayern München nem elsősorban ebből él. Tehát neki teljesen más, tehát a Qatar Airways az nincsen az öt legtöbb pénzt adó szponzor között.
Ezért érdekes kérdés, akkor miért van mindenképpen rá szükség?
Nem tudom. Nem, tényleg nem tudom.
Na,
a három albet is az többet ad, az biztos.
De, az az de nekem egyébként az az érdekes, hogy most így a Qatar Airways-ről ezt mondjuk, és hogy mégis hogy milyen image van a Qatar Airways a reklámjaiban, milyen image-t képvisel, meg egyébként azt gondolná sportrajongóként, hogy milyen jól marketingelik a céget, hogy jó helyeken tűnnek fel, most itt nyilván itt van ez a dolog, és hogy annyira érdekes, hogy egy cégnél ilyen kettőséget érez az ember, hogy egyrészt egyszer azt érzi, hogy az az imázs próbál elétárulni a reklámspotokból, meg a YouTube videókból, meg a messzivel forgatott filmekről, meg mit tudom én, minden, meg a Barszával, meg mindenhonnan, hogy ez egy milyen újszerű, milyen modern, milyen jó cég, és akkor közben meg azért, hogyha ilyeneket hallasz, akkor az annyira érdekes, hogy nem az van, mint amit látsz, nem az van a háttérben valójában.
Ritkán van az, hogy az van, amit látsz. Na de maradjunk Katárnál. Múlt héten azt mondtuk, hogy a lengyelek jól kitoltak saját magukkal, aztán most meg kell kérdeznem, hogy az olasz-portugál-lengyel hármasból kitolt ki legjobban saját magával, elkészítették a pótselejtező párosításait.
Na, talán a portugálok egyébként.
Portugálok, igen.
Én az olaszokat
mondom. Hát más azért egy kicsit mondjuk, tehát, hogy...
Aki majd nem jut ki.
A lengyeleknél arról beszéltünk, hogy azért toltak ki magukkal, mert leültették a padra a legjobb kezdőjüknek a felét. A portugáloknál ez nem így történt, ők csak szimplán elbukták az utolsó meccsüket Szerbia ellen. Tehát hogy ez nem tudom, hogy magukkal toltak. Én Mitrovic tolt ki Portugáliával szerintem.
Nem, azért gondolom csak, hogy jobban, hogy abban... Ha megnézed a sorsolásokat, nyilván a portugáloknak már az első meccsük is nehezebb.
Persze.
Hát játszaniuk. Csak...
Tehát ugye annyi történt, Lengyelország...
Én azért mondtam az olaszokat egyébként, mert ők ugye a döntő meccset idegenbe kell, hogy megvívják. Tehát a portugáloknak legalább két hazaiuk van.
Hát vagy Törökországban játszanak az olaszok.
Erre mondta, igen, Attila, hogy...
Azzal nézve azért meg lennék lepve.
Na tehát ugye az történt, hogy Portugália és Olaszország egy ágra került, tehát ha az első meccsüket sikerrel vívják, akkor egymás ellen dönthetik el majd, hogy ki jut ki a világbajnokságra. Az egyikük biztos, hogy búcsúzik. A lengyelek meg mennek Oroszországba, aztán tovább jutásuk esetén játszanak a svéd vagy a cseh válogatottal.
Az se lesz egy egyszerű menet.
Az érdekes négyes egyébként, igen. Mert ott azért az az orosz, lengyel, svéd hármas, az úgy viszonylag, tehát ott nem biztos, hogy tudnék előre igazságot tenni, hogy abból a háromból melyik a legerősebb.
A cseh az hát egy kicsit kilóga felé. Beszélünk. Szerintem ez azért fontos, meg nekem ez az új rendszer, ez rohadtul tetszik, tehát amiről beszélünk most, ez egy kiegyenlített négyes. Egyébként szerintem itt most azért a svédek ebből a négyesből a legerősebbek, csak nem ez alapján dől el, hanem hogy azon az egy, illetve egy plusz egy meccsen ki mit tud csinálni.
Igen, ebben ez az egy plusz egy az, ami az izgalmas, hogy például aki rosszul jár a sorsolásnál, lehet, hogy két meccset kell idegenben játszania, sörül már, hogyha az első egyáltalán tovább tud jutni.
Na, maradjunk futballnál, lezajlott a Bajnokok Ligája újabb csoportkörének újabb köre, fordulója. Mindenki hozzon egy csapatot, amiről... Jó, hát igen, akkor fordulok.
Ki nem akar a Milánról beszélni?
Én.
Én.
Jó, oké. Okay.
Rajta.
Én se.
Nagyon jó.
Beszélj a Milánról. Nekem hát tökre tetszik a Milán, amennyire értek ehhez.
Na, ja. Na, itt írta Belegalus a tükörben, az adásmenetben,
igen, hogy a Bayernnek kívül. De hát nyilván figyelj, Attila, csalni ebben a podcastben mindig ér.
Ez diszkrimináció.
Én előre jelentem.
Szeretném jelezni, hogy ez diszkrimináció.
Igazad van. Az.
Tudom.
Na, jöjjön a Milán. Nekem a Milán több szimpatikus.
A történet az tényleg most bejárta az egész világot, azt gondolom. Tehát egy futballista, aki 24-25 éves koráig nem volt profi, eljött 20 évesen Brazíliából, hogy nem tudom, futárként dolgozzon körülbelül Olaszországban, és vagy amatőr csapatban játszott valamilyen perui kisebbségi közösségnek a csapatában, és úgy fedezték fel, és hívták el aztán egy, azt hiszem, ötödosztályú olasz csapatban, és így építette fel igazából a pályafutását, és 30 évesen az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, ami megadta a lehetőséget ugye a Milánnak, hogy kiharcolja a továbbjutást ebből a borzalmasan nehéz csoportból. Annyit hozzá kell még tenni ez a történethez, hogy igen, nagyon szépen hangzik, hogy 25 évesen kezdett el profiskodni, de azért ő Brazíliában a Cruzeiro neveltje volt, tehát nem akárhol tanulta a szakmát. Ezzel együtt is azért ez egy nagyon szép és érdekes történet.
Na, Attila, kit hoztál?
A Strike-ot.
A sztrájkot.
Na rajta, kiállítja meg a Bayern München.
Ez strikeout lesz.
Én tudom, hogy kiállítja meg a Bayern München.
Na, akkor beszélj a Chelsea-ről.
Csak, hogy beszélek róla, gyerekek.
Ebből Dortmund lesz.
Egyébként ebből Dortmund lesz, igen. Tehát a Borussia Dortmund szerintem a német csapatok közül bármit is járna volna, meg az utolsó két körben a legnagyobb csalódást okozta azzal, hogy egy Ajax Besiktas
Sporting 3-as
mellől nem tudott tovább jutni.
Egyetlen egy kérdésem lett. Csak a német csapatok közül okozott nagyon nagy csalódást, vagy a Bajnokok Ligája összes csapata közül okozta a legnagyobb csalódást?
Nekem azt eddig egyébként a Milán okozta. Most ezt, Junior, ezt egy picit Messias
javította. Nem tőled kérdeztem, már ne haragudj.
Azt hittem, az általános kérdés volt, elnézést.
Attilától kérdeztem, te most maradj csend.
Jó, Attila, bocs.
Eddigi legnagyobb csalódást azt gondolom, hogy nem. Erre kérdésed okoztat, hogy nem. A hat forduló után még érdekes lesz a válasz, de azt mondom, hogy az Atlético Madrid és a Barcelona az én szememben jelenleg talán még nagyobb égést tudok el, mint amit a Dortmund produkált. Csak ugye ez a két csapat még tovább juthat különböző bravúrok árán, még ha egyiknek sincs saját kezébe se. De a Dortmund saját kezébe, bocsánat, a Barcelona saját kezébe van a sorsa, de azért ne legyünk már ostobák, na.
Igen, ez aranyos volt.
Lő valaki szebb gólt, mint Lewandowski?
A BL-ben, vagy láttam egy szebb gólt az elmúlt hetekben, mint amit Lewandowski
a BL, most csak a BL.
Lőtt szebb gólt ebben a BL fordulóban játékos, mint Lewandowski.
Nem téged kérdeztem.
De csak mondom, de jó, csak hogy azért itt viszont muszáj közbeszúrni.
Kikapcsoltam a mikrofonját.
Fiát akartam mondani, Marci is. Tehát az a gól, az hihetetlen volt.
Háromszor szebb volt, mint a Lewandowski.
Azt hát nem tudom, gyerekek, azért Zoli látta a Young Boys Atalanta végét is, ott volt egy-két parádés gól.
Az is, de az úgy önmagában az egész sztori, meg az egész meccs, de ez a Thiago Alcántara lövés, én nem tudom, még talán Plókai Attilától lett, ami a szabad rúgásból.
Nem, az biztos nem.
Azt hiszem, hogy most hagyd abba. Tehát most hagyd abba.
Plókai lövésében erő mindig volt, ezt a technikát, meg ezt a kifejezést, azt egészen biztos, hogy ő bármennyire is tisztelem és becsülöm, soha nem tudta felmutatni, amit Thiago Alcántara.
Nincsen telefonszámotok Plókai Attilához, mert most úgy érzem, hogy föl kéne hívnunk.
Nézd, tök furcsa, de nekem például még ebből a szezonból sem ez a kedvenc Lewandowski gólom, amit ollózott. Tehát nekem sokkal jobban tetszett az, ami azt bajnoki rúgta, és nagyon szépen alárugott a labdának, és így kapus fölött szépen behullott. Jobban szeretem az angol. A Thiago gólját el kell ismerni, az tényleg egy elképesztő technikai tudással tanúbizonyságot tevő ember lőtte, és azt nem mondom, hogy Puskás díjas lesz, de azt mondanám, hogy a csoportkör három legszebb kójába benne kéne lennie.
Hát meg az a közvetítés, tehát ahogy
végre már! Végre már!
Felvételről minden, még a Galuska is tudna ordítani így.
Én arra már csak semmit nem tudtam, tehát hogy az...
Felvételről közvetítetted, vagy sem?
Adásélő volt.
Tehát felvételről.
Galuska, értelmez neki, hogy mit jelent a felvételről?
Nem, figyelj, nem. Lehetetlen küldetésekre nem vállalkozom. Ezért érted, az életem eddig egyik leglehetetlenebb küldetés, az majd jövő héten jön, hogy megyünk majd utána egyáltalán dolgozni, mert elkezdünk Zoli bácsival délben rögzíteni, és szerintem délután 4-kor még mindig a bemutatkozásnál tartunk.
Na jó, de és a 70-es éveknél, amikor a névjegyében akkor mi volt, arra gondolsz?
Hát körülbelül, igen.
Ott névjegye?
Letette.
A virtuális névjegyében.
Miről beszélsz?
Virtuális, azt a szót is nem is tudták értelmezni még akkoriban.
De ti Wikipédián nem láttátok még Zolcsi Belcsit?
Én láttam már.
Tömeg kommunikációs szakember.
Ennyi.
Wikipédián, várjatok.
Azt mondta, nem ő írta. Tömeg kommunikációs
szakember.
Na de várj, hát és azt tudtátok, hogy a Beacnál volt valami alelnök helyettes, vagy nem tudom mi?
Micsoda.
Azt tudtam.
Na, hát ennyi.
Hát ugye a Wikipédiát, azt a Magyar Sportoságok Szövetségek kezdte el írni, ha jól tudom, bizonyos emberekre szócikeket, és azt vagy a Zolcsi bácsi írt a saját magáról, vagy a Dénes Tamás írt.
Nem ő írta, mert nincs benne elütés. Na, menjünk vissza a Bajnokok Ligájába.
De ezt nagyon kérdezzük meg tőle.
Ja, mindenféleképpen. Hát figyelj, nem. Kicsit előre jelzek, mindenkinek hoznia kell az egyik legemlékezetesebb elkúrását, melyet munka során követett el. Zoli bácsi azt mondta, hogy...
De nekem ilyen nemzeti sportból is, ugye?
De várjál, Zoli bácsi azt mondta, hogy bárhogy
nem. Nem,
amit te követtél el. És a Zoli bácsi azt mondta, hogy én több kategóriában indulok majd.
Tehát sajátot kell hozni, nem az Olcsi bácsiról?
De most figyelj, Attila, igen. Hát az Olcsi bácsiról órákig beszélhetnék.
De várjál, Attila most szarban van.
Ezt akartam mondani, hogy azért Attila bajban lesz.
A következő egy hétben hibáznia kell, hogy jövő héten tudja, miről beszélni.
Jaj,
nemzeti sportból ismer az öreg azért egyet-kettőt.
De nem ő fogja, saját önbevallás lesz.
Lesz.
Jó van. Fehér orosz és bolgár barátaimat már.
Nem, volt előre egy olyan, amikor én engedtem át.
Attila, jövő hét, Attila, jövő hét. Jövő hét, jó? Ne siessünk, nem kell trailer.
Túl akar lenni rajta.
Igen, ennyi. Nem, hát addig gyűjt még. Mondjuk az Attilánál csinálhatjuk ezt egyébként, hogy ő hoz egyet önbevallással, mi meg majd hozzáteszünk a többit. Na jó, ez
ezt nem tud lehetetlen. A nemzeti sportos nem tud fölülmúlni.
Hát alulmúlni kell ebben a kategóriában, de nem baj. Na, akar még valaki Bajnokok Ligája csapatot hozni? Na,
igen. Na, én csalok, hadd mondjam én, mert én ritkán szólok meg a focinál. Gyerekek, én csaltam, mert én nem egy csapatot hozok. Én a Bajnokok Ligája szépségét szeretném azzal kiemelni, hogy azért amikor a G csoportot kisorsolták a Bajnokok Ligájában, azért hogy is fogalmazza, kevés bugyi nedvesedett be attól a négyestől, a Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg négyestől, szerintem úgy általánosságban a foci szurkolók között. Viszont az egy csodálatos dolog, hogy a Bajnokok Ligája őszi utolsó fordulójában itt még minden egy csapat tovább juthat a végén a csoportjából. És hogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy egy csoportkörnél így zálódik az ősz. És én ezért a G csoportot hoztam, nem pedig egy csapat.
Én egy csapatot hoztam.
Figyelj, egy fontos pontra tapintottál egyébként.
Volna.
A B csoportnál ott nem juthat mind a négy csapat tovább még.
Nem.
Aztán még.
De egyébként, nem, de
a
hogy
G
van?
Csoport azért érdekesebb a B-nél, mert a G csoportnál van az talán, hogy mind a négy ki is eshet.
Így, nem, a B csoportban már a Liverpool bent van. Itt mind a négy, igazából...
Azért.
Azért. Az volt a kitétel, hogy mind a négy csapat tovább juthat. A Liverpool tovább juthat, az is. Tehát már a harmadik három is tovább juthat. Tehát
jó, akkor elnézést kérek.
Én értettem, hogy a Máté mire gondol.
Majdnem történhet bármi, mert azt hiszem, hogy egyetlen egy olyan csapat van, aki vagy tovább jut a BL-ben, vagy kiesik, de az Európa Ligában nem esik. Igen.
Az a Wolfsburg.
De hogy akkor elnézést, igen, azt akartam mondani, hogy bármely négy csapat tovább is juthat, és ki is eshet. Akkor így.
Örülök, hogy segíthet.
Erre lett azért ez téve.
Na, kit hagytam ki?
Oké.
Marcit? Hát,
na, Zoli is akart mondani valamit.
Akkor Zoli, kérdezem. Zoli, te jössz.
Én egy csapatot szeretnék mondani, ami szerintem az elmúlt években majdhogy nem egész Európában a leglátványosabb meccseket játsza. Iszonyat szórakoztató, elég csak a múlt hétre gondolni, vagy a hétvégi bajnokira. Számomra az Atalanta egy olyan csapat lett itt az elmúlt években, amit élmény nézni, akár a Young Boys elleni, most ahogy megverték a Juventus, meg összességében azért nem annyira játszanak 3-4 gólosnál kevesebb gólos meccseket, tehát hogy rohadt jó, és nem mellesleg azért nem akármilyen tétje van az utolsó meccsnek.
Na Marci, 20 másodperc azon.
Úgymond, na mindegy. Félig meddig ugye már szóba hoztátok, Én a Liverpoolt hoztam két okból. Egyrészt, mert én mindig is szimpatizáltam a Liverpoollal, Angliában
10.
szeretem, ahogy játszanak, és nekem az a, ahogy ők a BL-ben játszanak idén, és ugye én közvetíthettem, nem Ádám, szóval, hogy érted? Ez ki volt ez?
Na. Kikapcsoltam a mikrofonját.
Na, mondjad, akkor nem, akkor befejeztem.
Mondjad.
Nem.
Mondjad.
Lemaradt.
Mondjad, mi a jó a Liverpoolban?
Nem, hát szerintem összességében minden. Tehát a csapatnak a stílusa, az az arculat, amit Klopp szabott neki, az a technika, hogy a játékosok játszanak, és ugye én most csinálhattam ezt a Porto meccset, igaz csak felvételre, ugye? De óriási élmény volt. És amikor a Zoli kint volt a Liverpool Atletikon,
akkor ugrott meg ott egyébként a csapat egy kicsit.
Az is igaz.
Valami boostot kapott.
Akkor ugye ő is nagyon-nagyon-nagyon élvezte. És utána kérdeztem tőle, hogy nem lettél egy kicsit Liverpool szurkoló? És akkor mondta, hogy de, és nyilván ez olyan értelemben, hogy nekem is olyan érzésem, hogy a Liverpoolt látva az ember elkezd szimpatizálni a csapattal, mert az a futball, amit ők játszanak, meg a hangulat, meg az egész, ez összehasonlíthatatlan gyakorlatilag bármivel szerintem. És öt
meccs. Ez nagyon megoldanak az én egyébként a Klopp-féle Dortmunddal is szerintem.
Igen.
Igen.
Attila, amikor láttad a Klopp-féle Dortmundot, nem lettél egy kicsit Dortmund szurkoló?
Nem.
Hát akkor
Attila egy kicsit Dortmund szurkoló azért szerintem.
Attila Mainzos maradt.
Dortmundot egyébként tudtam tisztelni, nem utáltam őket, de hát riválisnak kellett őket tekinteni. Vannak olyan csapatok, amelyek hiába játszanak szépen, mondjuk a Chelsea tegnap még inkább megutálásra került, és soha nem fogom őket megszeretni, de mert egész egyszerűen nem.
Iszonyat jó focit játszik a Chelsea is.
Persze. De, nem,
tehát de ott volt azon a BL döntőn, amikor nem a Bayern nyert.
Attila, megnézted a Sheringham interjút, amit ajánlottam neked?
Azt fejbe létszik, cigaluska?
nem elég kihúzom.
Amúgy közben kinevezték a United új edzőjét, azt láttátok itt fél órája, vagy mikor?
Rányik?
Aha.
Majd friss hírekkel kicsit később foglalkozunk, de megígérem, hogy lesz olyan majd mindjárt, jó? Meg egyébként mennyire friss hír az, hát ez
igen, tulajdonképpen... Ezt akartam mondani, hogy pénteken, hivatalos, igen. De egyébként meg...
Pénteken megmondták, hogy ő lesz. Hivatalos. Jó. Mondjuk egyébként most az előbb egy nagyon jót szóltál közben, mert azon gondolkodom, hogy a Attila, Mainz Attila, miért nem a Mainznak szurkol, de azt hiszem, ezzel most menjünk tovább. Elnézést. Én a Bajnokok Ligájából a Real Madridot hoztam, akik hát...
Te a hétvégre Tocsával töltötted?
Nem. Ostobaságot tudok anélkül is beszélni. De most ez a Mainz Attila nekem tetszik.
Na de abban nem voltak a szarszó viccek eddig benne, csak az ostobaságok.
Hát te hülye vagy, hivatkozási alap lettem, bazd meg, szarszó viccekbe, aki átköt, kössön B-t is alapján.
Na, nice.
Ugye? Szóval én a Real Madridot hoztam, legkevésbé sem azért, mert 3-0-ra verték a Sheriffet, és tovább jutottak biztosan a csoportkörből, hanem amiatt a sztori miatt, hogy ez a szerencsétlen Benzema úgy lép pályára a csapat idei talán legjobb játékosaként, hogy még aznap, amikor pályára kell lépnie egy Bajnokok Ligája mérkőzésen, még gyorsan elítélik, mondjuk csak felfüggesztett bőrit kapott, miután egy szex videóval zsarolta volt csapattársát?
Volt benne részé, igen, fogalmazzunk így, igen.
Úgyhogy az így nagyon durva, azon gondolkodtam, hogy milyen az, amikor úgy kell pályára lépni. Tehát, hogy kicsit azért mondjuk megúsztam a bőrit, de azért ettől függetlenül mondjuk Priuson már biztos, hogy van.
Azért én egyébként arra gyanakszom, hogy ezt ő nem akkor tudja meg, tehát aznap.
Tehát aznap az élethirdetés nyilvánlatom, az még szerintem izgat, hogy most akkor kell-e bőribe menned, vagy sem.
Hát persze, hát
nyilván, de már egy ideje őt ez izgatja szerintem, igen, 3-4 éve.
Na jó, de tudja nagyon jó, hogy ott akkor ítéletet fognak hirdetni az ügyében, ahol ő valószínűleg nincs ott, mondjuk lehet, hogy Zoom-on becsatlakozott.
Jó, hát nyilván, tehát gondolom, hogy az ügyvédei felkészítették, hogy mik a variációs lehetőségek.
Na jó, csak lelkileg, az mennyire klassz.
Hát persze.
Na, úgyhogy egyébként erre kötve hoztam egy olyan témát, hogy milyen olyan esetekre emlékeztek, amikor valamilyen sportoló mondjuk eléggé lelkileg megtört állapotban kellett pályára lépnie, és mondjuk teljesített itt, vagy úgy, vagy amúgy. Máté, veled kezdem.
Mondhatnám a Flu Game-et, de nem fogom.
Hát, mondhatnád Jordan édesapját.
Igen, de nem fogok Jordan mondani. Nem tudom, hogy te raktad be a linket, de ezt mondtam volna én is.
A Csabi rakta be a linket, aki be. Mindenkitől elnézést kér, hogy sztárvendégként, most már tényleg sztárvendégként viselkedik, és két havonta egyszer jön csak.
Tehát Isaac Thomas még akkor a... aki egyébként tegnap az amerikai válogatottban, mivel most nincsen NBA csapata, ezért ott van az amerikai válogatottban, és Kuba ellen 21 pontot dobott a VB-selejtező mérkőzésen, és egyébként nagyon szeretne még visszatérni az NBA-be, de nem nagyon kap erre már lehet, hogy már soha lehetőséget, de a válogatottban most ismét bizonyított.
De nála teljesítménybeli probléma van egyébként, vagy emberi?
Én azt gondolom, hogy az a játékos, akinek a játéka a jelenkori NBA-ben nem passzol bele olyan szinten, hogy sztárként tudják használni, viszont lehet, hogy emberileg viszont az a típus, aki nem sztárként, viszont nem biztos, hogy jól működik egy csapaton belül. Most nem tudom, hogy értettétek-e, hogy mit akarok mondani. Én azt gondolom, hogy itt a főbb, mert amúgy egy nagyon alázatos, egy nagyon jó játékosnak tartom, csak az ő úgymond a mostani analitikus kosárlabdát játszó NBA-ben Isaiah Thomas nem feltétlenül tökéletes fit egy csapathoz. De egyébként tényleg egy kiváló játékosról van szó, és a 2018-ban volt ez a rájátszás mérkőzés, még a Boston Celtics színeiben játszott, egy vasárnapi napon a Chicago Bulls ellen léptek pályára, és előző nap Isaiah Thomasnak autóbalesetben elhunyt a testvére, a lány testvére, és ő ezt szombaton edzés után tudta meg, hogy mi történt a testvérével, és innen fel tudott úgy állni, illetve tudott olyan lelki erővel a testvéréért játszani, hogy egyébként egyénileg egy nagyon jó mérkőzést játszott a Chicago Bulls ellen másnap, 33 pontot dobott, és rengeteg érzelem, tehát látszott rajta végig, hogy rengeteg érzelem volt így benne. Ő jól játszott egyébként, a csapat viszont sajnos kikapott azon a mérkőzésen, de ez egy ilyen nagyon emlékezetes Isaiah Thomas pályafutásában, hogy tényleg mennyire alázatos és mennyire sokat tesz úgymond a csapatért, és egyébként a karrier csúcsát pedig nem sokkal ezután a Washington Wizards ellen dobta, szerint két héttel ezután körülbelül már a következő fordulóban, amikor 53 pontot dobott a rájátszásban a Wizards ellen, akkor viszont nyert is a csapat. Úgyhogy Isaiah Thomas egy csodás játékos, és tényleg nagyon komoly lelki ereje volt, vagy van.
Na, én is az érzelmi reakciók miatt hoztam a saját példámat, ez 2014, amikor Martin Saint-Louis édesanyja így a playoff menetelés során egyszer csak váratlanul elhunyt, és akkor Saint-Louis a New York Rangers-ben játszott, és éppen egy azt hiszem főcsoportdöntő sorozatot vívtak a Pittsburgh Penguins-szel, ahol a Pittsburgh 3-1-re vezetett összesítésbe. Amikor megtörtént a tragédia, akkor éppen a 6. meccsre készültek, és Martin Saint-Louis parádéssal játszott, és így kiharcolták a 7. meccset, végül bejutottak egyébként a döntőbe, ahol viszont nagyon simán kikaptak, azt hiszem a Los Angeles Kings-től. De az érzelmi vonatkozása meg az, és ezt a mai napig megtaláljátok, hogyha rákerestek a Players Tribune oldalon, akkor jaj, a 6. meccset egyébként anyák napján rendezték, hogy teljes legyen a drámai katarzis. A Players Tribune oldalon pár nappal később Saint-Louis egy nagyon hosszú cikket írt saját édesanyjáról, bármikor visszahívható, és elég szép írás, mint ahogy a Players Tribune-on általában.
Nekem kettő ilyen esemény van, az egyik az egy Veszprém Ademar Leon bajnokok ligája mérkőzés, az volt a Marian Kozma halála utáni első mérkőzése a Veszprémnek, és nekem is igazából ezek az érzelmi faktorok azok, amik miatt emlékezetessé teszik ezeket a mérkőzéseket. Ami számomra ugye az agyamba meg a szemembe ivódott, az a mérkőzés utáni összekapaszkodás volt, amikor ott Dejan Peric csapatkapitányként mondta a magáét, és ott zokogó, kétméteres, 100 kilós emberek, és Feci, Eklemovics, Perez Carlos, és természetesen nyert a Veszprém. A másik ilyen az meg a 2008-as Peking olimpián a Kenu 3-os volt Kis Tamással, meg Kozman Györgyel.
Nekem is.
Ami azt hiszem, hogy legfényesebb nem aranyérme a magyar sportnak az olimpiák történetében.
Nekem is két dolog jutott eszembe. Az egyik az nem is tudom, hogy honnan egyébként. Én 2010-ben a Vancouveri téli olimpiát néztem, akkor én 10 éves voltam, vagy 9 éves, és műkorcsaját néztem valamiért. Soha nem néztem egyébként műkorcsaját. És akkor bennem megragadt egy kép, hogy egy hölgy, akinek azóta már rákerestem a nevére egyébként, mert nem jutott eszembe, Joanny Rochett zokogva vonult le a jégről, miután teljesítette maga produkcióját, és emlékszem, hogy csak elkaptam a kommentátornak három szavát, hogy ő elveszítette az édesanyját aznap, vagy az előző napon, és ő úgy ment ki, illetve úgy ment fel a jégre, és szerzett bronzérmet az olimpián, hogy aznap délelőtt hunyt el az anyukája egy szívroham következtében, azt hiszem, gyönyörűen teljesített, és utána, és ez semmi nem látszott az arcán, egészen addig a pillanatig, hogy befejezte a produkciót, amikor pedig, ahogy ez egyébként lenni szokott sok esetben, teljesen magába zuhanva hagyta el a jeget. És a másik ilyen, ami eszembe jutott még, az pedig a komplett dán válogatott a nyári Európa-bajnokságon, miután ugye Eriksen esete megtörtént, főleg addig, amíg nem tudták, hogy hogy van és mi lesz ennek a végkimenetele.
Na,
én meg mondanék egy Jakub Blaszczykowskit, akkor, akinek tulajdonképpen az egész pályafutására kihatása volt az esély, amit ő 10 éves korában látott, ugyanis gyakorlatilag élőben nézte végig, ahogy az édesapja leszúrja az édesanyját. És neki kellett tanúskodni a bíróságon az apja ellen, hogy mi történt, meg hogy történt. Utána rövidőre abba is hagyta a futballt, és a későbbi, tehát a nagybátyja, aki szintén válogatott volt, Jerzy Bzsecsek, ő volt az, aki rábeszélte, hogy igen, folytasd, mert képes vagy a futballal mindent elfelettetni. Aztán utána még ugye fiatal korában látta azt, hogy hogyan lopják el a pénzeket az idősebb Górnik Zsabzsa játékosok a fiatalabbaktól, például tőle is, és akkor ő inkább az élvonalú csapattól lement egy negyedosztályú csapathoz, csak hogy futballozhasson, és ne ilyenekkel kelljen foglalkozni, és aztán később ő eljutott a pályafutása csúcsán a Dortmundig, ahol azért egy egészen jó futballista lett belőle.
Ő játszik még valahol? Most lehet, hogy hülyeséget kérdezem.
Nem, szerintem
még az is, hogy még mindig játszik Lengyelországban egyébként.
Nem fiatal már.
Nem. Egyébként
de legyen alatt van mégben, vagy 40 környékén?
35. Egyébként megnéztem, Ádi, Tony Adams volt
Viszla Krakkóban játszik egyébként.
Viszla Krakkó, igen. Szóval nekem ez, ő volt az, aki azt gondolom, hogy ezen nem lehet normális észre átmenni, és mégis.
Szintén játszik még, és szintén hasonló korú, 36 éves LeBron James, aki elég nagy hetet futott. És akkor
tényleg nem hozott példát?
Ja, bocsánat, ne haragudj,
Attila. A műsorvezető a mai napon az szokottnál is szétszóltabb. Hol téged hagy ki, hol engem.
Na jó, ha valamelyik direkt van.
Hát nem, de ott nem tudatosan, igen.
Megnézzük, amikor téged hagy ki legközelebb valamiben.
Hát nem merek.
Meg azért az adás rovására is mehetne.
Így van. Ádám, te jössz.
Szóval, hát nyilván a hasonló korábbi történetekhez Mihály Schumacherék esete annak idején, amikor ugye a 2003-as San Marino-i nagy díjra eleve már az időmérő edzésre úgy mentek el, hogy péntek este visszarepültek magánrepülővel Kölnbe, mert az édesanyjukkal történt egy baleset otthon, aminek következtében kómába került, nagyon súlyos belső vérzései voltak, és hát elég egyértelmű volt, hogy sajnos nem fogja túlélni. Úgyhogy péntek este gyakorlatilag elbúcsúztak tőle, másnap mind a ketten ott voltak a kvalifikáción, és az első két helyre kvalifikálták magukat. Végül a versenyen Ráfa negyedik lett, Mihály győzött, és természetesen nem kívántak aztán sem ünneplésbe belekeveredni, sem nyilatkozni az egész után. Ez is azt hiszem egy elég komoly sportolói tartásról tesz tanúbizonyságot. Aztán ugye Galus úgy fogalmazta meg ezt a történetet, hogy legendás esetek, amikor valakinek szarnapja volt, de játszania kellett, játszott, és esetleg kurva jó volt. A 96-os női csapat döntő az olimpián, ugye a tornászoknál, ez egy szerintem nagyon ismert történet egyébként, valószínűleg mindannyian hallottatok már róla, de talán vannak hallgatók között, akiknek nem ugrik be feltétlenül Kerry Strug neve, akinek kificamodott a bokája, amikor ugye az ugrásban még mindenképpen részt kellett vennie, és landolnia kellett szabályosan ahhoz, hogy megfelelő pontja legyen az amerikai válogatottnak, hogy be tudják gyűjteni végül is az aranyérmet. Megcsinálta, nekifutott, nem tökéletesen jól végül is talajt fogott, meg lett az aranyérem a csapat számára, viszont olyan sérüléseket szenvedett el, aminek köszönhetően aztán hiába kvalifikált többszeren is, ugye egyéniben nem tudott már részt venni a döntőkben, de hát így is ugye olimpiai bajnok lett a csapattal.
No, akkor jöhet LeBron James és Máté. Nagyot fut egyébként LeBron James azon a héten. Ugye volt ott minden. Még a múlt heti adásban akkor éppen friss hírként végig szaladtunk azon, hogy Hát tömegverekedés provokált ki, annak igazából nem ő volt a főszereplője.
Azért az erős túlzás, hogy provokált jó, ki, hát úgy alakult.
Övé volt az első mozdulat, ami után egy kisebb dulakodás, a kisebbet tegyük idézőjelbe, elég komoly dulakodás alakult ki a mérkőzésen, letöltötte egy meccses eltiltását, majd visszatért, kiküldött két nézőt, az okokat egyébként, ha valójában tényleg igazak azok az indokok, amiket lehetett olvasni róla, hogy a két néző gyermekének halálát kívánta, ezeket teljesen elfogadottnak veszem, hogy én is kizavartam volna, és még egészen kultúráltan viselkedett ebben az esetben LeBron James. Majd utána jött egy olyan, ahol így nem tudom azt mondani, hogy LeBron James a hülye, hanem az NBA elővette azt a fegyvert, amit az NFL már csinált, hogy nem lehet szórakoztató ünnepléseket csinálni, mert ebben megbántasz valakit. Kis zacsiját tartva ugrándozott egy kicsit, miután nagyon fontos pontot szerzett. Úgy gondolta az NBA, hogy 15 ezer dollárra bünteti emiatt. Na ez mi? Kezdjük a végén.
A büntetés?
Aha.
Hát,
jó, azt mondom, nekem az jó, LeBron Jamesnek a 15 ezer dolláros büntetés olyan, mintha azt mondanám most, hogy Máté Füzesbe 23 forint 50 fillért.
Ez a Csabi tudna kötni egyébként az Aniolóval, ő markolásza mindig a tökeit.
Hát, ő kap érte büntetés?
Szerintem ő nem. Vagy nem tudom. Lehet, hogy már kapott. Nincs itt Csabi.
Most azt nem tudom felidézni, hogy egyébként a manapság ez általános, hogy valaki a golyóit markolásza egy nagyobb kosár, vagy egy nagyobb jelenet után. Szerintem egyébként ezt alapvetően ezt szokták büntetni, és most ez így hirtelen, most igazából itt az volt a gond, hogy a LeBron azt nyilatkozta, hogy obszén gesztusokat tettek felé azok a nézők, akiket kiküldött. És hát azután, hogyha téged azért büntetnek meg, mert obszén gesztusokat csinálsz a pályán, ez egy kicsit ilyen hülyén néz ki egyébként, de szerintem meg szokták ezt büntetni, és lehet, hogy egyébként most ha megbüntetik 15 ezer dollárra valamilyen gesztusért, azt senkit nem érdekel, meg nem foglalkozik vele annyit most úgy senki. Itt most önmagában tényleg az a sok, hogy ez a kettő dolog volt. Egyszer volt a könyökös, ami rá nem igazán jellemző, hogy kiállítják, akkor utána egyébként rá a büntetés sem feltétlenül olyan jellemző, hogy őt bármiért megbüntetik, tehát lehet, hogy van valami a levegőben, de ami így sportszakmai szempontból még rosszabb lehet az ő szempontjában, meg a Lakers szempontjából, hogy talán egy héttel ezelőtt a The Athletic-en nem jut eszembe a szerző neve, John Hollinger leírta azt, hogy LeBron James már nem az a játékos, aki volt. Tehát, és hogy azt nyilatkozta utólag erre, hogy olyan sokan nem is mentek azért így neki, hogy most LeBronon elkezdett így akkor egy kicsit látszani. Jó, mondjuk tegnap ezért elég szép győzelemre vezette a csapatot ismét. De hogy itt igazából szerintem egyszerre van az, hogy most jöttek ezek a hülye helyzetek, hogy a Lakersnek rosszul megy, hogy úgy néz ki, hogy ez a Westbrook trade ez nem annyira jött be a Lakers esetében, és még nem találtak, nem jött össze az a kémia, és szerintem most ez egy ilyen szarhétben kulminálódott a LeBron esetében, hogy így minden összejött, de mondjuk ő az a sportoló, akiről el tudom képzelni, hogy megmarkolja azokat a golyókat pályán kívül is, és akkor most még jobban összeszedi magát, vagy összekaparja magát, mint hogy tette azt tegnap a Detroit ellen, ahol egyébként pont az ellen a Detroit ellen, akik ellen a bunyó volt.
Nem volt folytatás? Semmi?
Nem.
Nagyon
fújolás volt.
Az, hogy mi van a Los Angeles-i levegőben, azt majd hamarosan megtudjuk, mert két hét múlva Baskával eltávozunk Los Angelesbe, kihasználjuk azt az alkalmat, hogy LeBron nem lesz ott, úgyhogy új királyokat avathatnak a városba.
Lenne is új királyokat a városban, ezt mindenki tudja. De nem titeket, hanem az utasokat, akik mennek veletek.
Jó rendben. Oké, akit érdekel a Trash Talk Facebook oldalán, részleteket is találhat. Még van egy-két hely. Gyertek, jó lesz. Remélem, hogy kiengednek. Mint ahogy a Belenenses csapata is nagyon remélte, hogy ki tud majd állni a Benfica ellen, aztán utána egyszer csak úgy alakult, hogy 9 játékos tudott volna nevezni a Benfica elleni hétvégi mérkőzésre, és köztük két kapussal, és itt jön a gusztustalan rész, hogy miért nem sikerült ezt a meccset elhalasztani, miért kellett ezt lejátszani. Ha jól emlékszem, még talán a magyar bajnokságban volt egy ilyen
több ilyen is
a tavalyi szezonban, amikor egyszerűen nem engedtek halasztani, De hát ez így egyfelől röhely, másfelől nekem egy kicsit röhely volt, amikor a Benfica elnöke, vagy vezetőedzője, nem tudom, a végén azt nyilatkozta, hogy hát ez a futball megcsúfolása volt ezt így, de akkor ne rúgjál 7 gólt az első fél időbe, könyörgöm.
Hát mit csinálja?
Hát, hát rúgjon egyet, hát aztán az utána, nem tudom, játszon a kőpapírrollót. Tehát az történt, hogy az első fél idő után a foghíjasan felálló Belenenses 7 gólt kapott a Benficától, a második fél időben megsérült egy játékosuk, és onnantól kezdve nem tudtak már kiállni, mert nem volt a létszám, és le kellett fújni a mérkőzést. Na ezt minek?
Hát ugye megy az új mutogatás csúnyán egymásra a két klub meg a szövetség között. A szövetség azt állítja, hogy ők nem kaptak semmiféle papírt arra, hogy a két brigát halasztani akarna. A két brigát nem is azt állítja, hogy de. Így aztán elveszett a gyerek a sok bába között. A helyi egészségügyi hivatal meg azt mondja, hogy nem az ő tiszte elhasztatni egy mérkőzést, hanem az a szövetségnek a kompetenciája.
A játékvezető nem dönthet úgy a meccs előtt, hogy figyelj, ez ennek itt semmi értelme?
Nem. Amíg kibirodál... Olyan... Ja, most mondja, Dani.
Nem semmi, mert jártam már néhány szenior mérkőzésen barátaimmal az utóbbi években, és ott szoktak ilyenek előfordulni, hogy megérkezik eleve egy csapat, mondjuk tényleg 9 játékossal, és akkor aztán az első fél idő közepén mondják az a gyerekek, én meghúzottam, kiment a bokám, mit tudom én, ez akkor ennyi. Tehát, hogy ez valahol nonsens, tehát, hogy egy első osztályú bajnokságban, pláne Portugáliában, ahol azért nagyon büszkék a korábbi eredményeikre, meg arra, hogy milyen játékosokat adtak a világ labdarúgásának, hogy ezt így végbe mehet, ez nonsens.
Ja, de hát én is voltam már olyan utánpótlás hokitornán, ahol az egyik csapat eljött úgy, hogy hát figyeljetek, ne arra, ugyatok, baj van, nincs kapusunk. Hogy valamit tudtok-e segíteni, és a másik csapat odaadta a tartalék kapust, hogy tessék.
Ilyet itt nem van. Lehet csinálni jó, a portugál első osztályban.
Jó, nyilván ez eléggé sarkítom a dolgot, de tehát ott ugye nincs tét, nincs érte, de ennek meg így ugyanúgy semmi érte.
Én inkább azt nem értem, és hogy valahol egyébként ezért én tisztelem a Belenenses csapatát és a játékosokat, valahol meg nem értem, hogy azt viszont mondhatják, vagyis én azt gondolom, de javítsatok, hogy tévedek, hogy nem állnak ki, és akkor 3-0-val a Benficája a meccs, és ennyi. És persze most, hogy az jobb lett volna nekik, azt nem tudom, de...
Kevésbé van sztori benne valószínűleg, mert...
Hát sztori biztos, hogy kevésbé van benne.
Most már hívjuk fel a figyelmet.
Ja, igen, ha ez volt mögötte,
gondolnám
akkor...
Én,
lehet, nem tudom. Mert nyilván sztori, az sokkal kevesebb van benne. Lehet, hogy azzal azért úgy jobban jártak volna.
De nyilván a Belenenses nem a bajnoki címért küzd.
Úgyhogy... A kiesés ellen küzd, nem?
Hát igen, persze. De a Benfica ellen nyilván úgy se lett volna, hogy nagyon sok esélyük.
Hát figyelj, az a pár játékos, aki összeállt a meccs előtti csapatképre, ők szerintem életük végéig ez lesz az egyik legismertebb kép róluk.
Az biztos.
Amikor ott állnak foghíjasan. Tehát arra mondjuk tényleg jó volt.
Mindig hogy... azt próbálom megfejteni, bocsánat, beszólok, hogy mit kellett csinálni a Benficának az első fél időben?
Nem tudom, rúgni egyet vagy kettőt, aztán nem csinálni semmit.
Nem is az a nekik is, tehát én nem értem, hogy nekik miért volt fontos, hogy most lejátsszák ezt a meccset. Tehát reálisan azért ők se számolhatnak azzal, hogy Bajnokok Ligája döntőt fognak jövőre játszani. Tehát lehet, hogy tavasszal azért lesz olyan hétközi időszak, amikor lejátszhatták volna ezt a meccset.
De a Benfica nem ment bele a halasztásba?
Nem tudom, csak nyilván gondolnám, hogy, tehát, hogy ez nekik miért jó így, vagy akkor most
nyilván elvakulnak,
hogy ezt biztosan megnyerik ezt a meccset.
Amit én olvastam az alapján, ők belementek volna a halasztásba. Én azt olvastam, hogy ők is belementek volna a Belenenses-be, és a szövetség nem engedte.
Igen, de hát de mondd már azt nekem, hogy nem tudsz úgy játszani, hogy rúgsz kettőt, az szevasz.
Most ha már ott vagyok a pályán, és a 7 vagy mennyi 8 ember ellen, vagy most mit tudnak csinálni? Szerintem azért rúgtak 7-et, mert nem rúgtak 20-at.
De az a típusú ember voltál, aki 18 évesen is borzasztó boldog volt, hogy legyőzött társasjátékban egy 4 évest?
Persze, most na is jó, az van. Vagyok.
Akkor így már értem. Akkor már értem ezt a sok hülyeséget, amit itt
összehoz. Ha már odáll, akkor most mit csináljon velem?
Ebben egyetértek egyébként Marcival, tehát nyilván, ha már játszol, akkor meg úgy vagy el, hogy a legtöbbet akarod kihozni magadból.
Kegyetlenek vagy.
Lesz Office Petang.
Benfica totál átcsapattal játszott?
Nem is még tudom, az, hogy egyébként
még az is lehet, hogy náluk sem a kezdők
biztos, hogy nem aztán... a Barca elleni BL csapatot küldték fel a pályára.
Az is lehet, hogy ők meg azért voltak motiváltak, mert végre a Benficában
hát
kezdők
voltak. Játszott Seferovic, játszott a Rafa Silva, Fertongen, a Weigl.
Azért ők... egy erősnek tűnik.
Seferovic lehet, hogy Mario, csak büntetésből igen. Játszott a Seferovic, hogy kihagytad ezt az iszonyú helyzetet a Barcelona ellen, akkor takarodjál föl most is.
Ha valamit ne, lehet...
Abszolút a fényesen állt fel a Benfica.
Igen, igen, azt nézem, ha valamit lehet mondani talán, akkor azt, hogy abban tényleg furcsa, hogy akkor már ők is kiálltak volna mondjuk a fiatalabbakkal, vagy a... és nyilván úgy is nyertek volna valószínűleg, tehát... Ez talán furcsa egy kicsit.
Ne. Benfica kegyetlen volt szerencsétlen ellenfelével, és ahogy kegyetlen volt Dárdai Pállal is a Hertha vezetőségével, Dárdai Pált ma menesztette a Hertha vezetősége. Attila, jó döntés ez így, és jó a pótlás. A török ember jön helyette.
Bennem Typhoon Korkut olyan túl sok jó emléket abban a stundiáti korszakából nem hagyott, tehát azt hiszem, hogy egy évet sem töltött ott ki összességében. Szerintem rossz döntés, nem ismeri annyira a keretet.
Hát meg főleg ezt a keretet.
Így van, erre gondolom. Tehát, és kiesés elleni harc van, Dárdai ismeri a körülményeket. Viszont ebből is látszik az, hogy igazából az alkalmat várták, hogy mikor lehet kipaterolni.
Csak ebben az a szép, hogy ugye Freddy Bobisnak a székfoglalója azzal, hogy úgy kezdődött, hogy hát igen, ennek a csapatnak a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt 4 évben 5 edzőjük volt, vagy valami ilyesmi, és hogy ez túl sok. Most ehhez képest meg ráadásul pont azt az embert, akinek egyrészt marha sokat köszönhetnek, és aki 1000 szállal kötődik a klubhoz, így határoljanak, és azt sem mondhatnánk, hogy a nagyon oké, alakult ez a keret a nyáron, de mondjuk például az egyik legjobbjukat pont elpasszolták az Atletico Madridnak, és akkor számon kéri megint a támadó játékot, meg a labdafülön pörgetését, pláne Dárdaitól, akit meg jól ismerhetnek, hogy nem ez a típusú edző.
Tudja, a Fradi hát edzője lesz.
Meg ez csak matek, de azért bár annyira szoros, hogy ott vannak persze nem messze a kieső zónától, de hát 6 pontra vannak az 5. helytől. Tehát itt tényleg elég lenne egy erősebb hónap, és akkor mindjárt nem feltétlenül az lenne a téma Berlinben, hogy el kellene kerülni a kiesést, hanem ott lehetne picit komolyabban gondolkozni.
És az meg biztos, hogy tényleg, ahogy Attila is mondta, hogy Typhoon Korkut hosszú távon biztos, hogy nem megoldás. Tehát, hogy semmilyen jel nem utal arra, hogy vele aztán tényleg komolyan számolhatna hosszú távon a Hertha egy olyan klubnak vagy csapatnak a felépítésében, aki majd itt európai babérokra tör, már pedig ugye elméletileg Windhorst úrnak ez lenne a célja.
Ideiglenesre nevezték ki, nem? Bár mondjuk nyilván most ilyenkor másra nem.
Aha. Figyelj, azért ez a Bobics-Dárdai házasság, ez a kezdetektől fogva egy ilyen kényszer házasság volt. Azért, ha belegondolsz abba, jó, te ne gondolj bele, Galuska, az mind a kettő ilyen alfa állat volt, akár Bobics, akár Dárdai. Nagyon nehezen viselték, hogyha belepofáznak a dolgaikba. Ugye Dárdai már tett egy meglehetősen pikírt, nyilatkozott augusztus végén, amikor azt mondta, hogy a Hertha, hogy is mondta?
Ja, kicsi kövér edző vagy.
Minden bizonyal keresi már az igazán nagy edzőit. Aki itt van a Pál, az egy kicsi, aranyos ember, és ő addig van itt, ameddig segíteni kell.
Megszólítva érzem magam, lehet, hogy csak úgy gondolkodtak, hogyha nincsen Dallas Bobby nélkül, nincs Hertha Bobics nélkül, kap be.
Egyébként, ha már szappanoperák, amikor Máté Etáról beszélt, akkor azért gondoltam, megemlékezünk Csűrös Karoláról.
Fragola.
Mert tudom, hogy Galuska még te külön érzékeny vagy ebben a témában.
Hát a szomszédokra nagyon érzékeny vagyok, de már így is túl tragikus volt az adás, de természetesen nagyon sajnálom, hogy Csűrös Karola elhunyt.
Hát jó, most minden szomorú témát így a 100. előtt, inkább mint a 100. során, ott nem biztos, hogy sok szomorúság lesz.
Sose lehet tudni. Na viszont Zoli, te azt állítottad, hogy annyi sportot néztél a hétvégén, mint az állat, milyen volt a VTCR?
Hát zseniális, végre volt az évnek, de nem is szaporítanám én a szót, mert Ádám véleménye nagyon érdekel ezzel kapcsolatban.
Remélem lehülyézett, hogy nem nézte meg.
Nagyon szép, tényleg. De nagyon jó volt egyébként, mind a két futam.
Tehát ilyen igen, mind a kettő.
Idézáróhoz méltó, ráadásul ugye kettős zengős győzelemmel, rengeteg furasztorival, meg balesetekkel, meg egészen érdekes dolgokkal tarkítva. Tehát eleve nyilván semmilyen sem hasonlítható alapvetően egy bármilyen autói motorsport eseményen az a futam, ahol esély van arra, hogy eldőjön a világbajnoki címsorsa, vagy a bajnoki címsorsa. És egyébként is nyilván tudnak izgalmasak lenni ezek a versenyek, de ebben az esetben meg minden futam különlegesen érdekesre tud sikeredni, annyira komoly a tét és annyira szorongatja a versenyzőket. Én nem gondoltam volna például, amikor a szezon elején elkezdtük közvetíteni a Pure ETCR sorozatot, hogy én ott majd komolyan izgulni fogok tudni, aztán ehhez képest, hogy ott is az utolsó futam alakult, és hogy a Nextremnek majdnem sikerült elbukni a bajnoki címet, ott tényleg állt a szőr a kezemen végig, az annyira érdekesre sikeredett, meg izgalmasra. Itt nem tudtak ilyen izgalmak kialakulni, azért, mert Erlásének elég komoly volt az előnye, és akkor annyira egyértelmű volt, hogy ezt meg fogja nyerni már a Perit rögtön az első futamon, de azért voltak izgalmas pillanatok így is. Már ott ezen a versenyen, Tervisnek ugye mindenképpen nyernie kellett volna, aztán ezt nem annyira sikerült összehoznia, voltak ott is komoly kalamajkák, a versenyen hatalmas baleset rögtön az elején, ugye esős futam az mindig extra izgalmat jelent, meg extra feszültséget, úgyhogy mind a két futam tényleg nagyon jó lett ebből a szempontból is, és hát ami egészen elképesztő volt az az, hogy milyen rutinos versenyzők tudnak milyen elképesztő baklövéseket elkövetni itt már egy utolsó tét nélküli futamon. Iván Müller a sárga zászlós újraindítás előtt nem sokkal verte telibe úgy Mikel Askonát, hogy tönkretette mind a kettőjüknek a versenyét, meg szegény Gabriele Tarquini gyakorlatilag ugyanezt lekopírozta, aki meg az utolsó futamán indult, és befejezte a pályafutását ugye ezzel a hétvégével. De hát ilyeneket tud kihozni egy emberből nyilván az, amikor már ilyen körülmények között kell pályára menniük.
Jó szezon volt.
Magyar szemszögből nem annyira nyilván. A Hyundai-nak nagyon nem úgy alakult ez az évad, ahogyan azt elképzelték. Az engős kuprák azért sokáig szenvedtek, most valamit azért helyrehozott nekik nyilván ezzel az évvel kapcsolatban az, hogy az utolsó két versenyt végül is ők nyerték meg, bár szegény Askon, hogy a duplázhatott is volna, ha Müller teszi tönkre a versenyét, és azért az is egy nagyon ritka bravúr ebben a rendszerben a túrautósoknál. Úgyhogy, de egyébként meg a szezon meg jó volt, tehát volt két vagy három versenyző, aki duplázni tudott, aki egynél több versenyt nyert egyáltalán ebben a szezonban. Tehát, hogy nem volt tudalmas egyáltalán, rengeteg izgalmat hozott, és tényleg változott a hétvégéken.
Ádi, én már régóta meg akarom kérdezni tőled, hogy szerinted a VTCR-t hogy lehetne még jobbá tenni?
Nagyon kettős érdekes.
Várja, először beszéljétek meg egyébként azt, hogy mennyi pénzt kapsz ezen túl majd a Máté fizetéséből.
Mátéből, vagy a Zoliból, akiért beszélek?
Azt előre mondom.
Nem, mert már
karanténkosztos,
megbeszéltük. Bocsánat, pont nem értettem, Attila.
Én sem.
Hát csak azt mondtam, hogy a Máté fizetéséből Galuska is igényt tartna egy részre, én is.
Szétdobjuk.
Jó, oké.
Nem baj, Máté, utána majd eltartunk. Így vagy úgy. És visszaadnám a szót Ádámnak.
Hogy hogyan lehetne még jobbá tenni? Nekem ez a BOP szabályozás, amivel az erő kiegyenlítés zajlik, az egy kicsit furcsa, meg kevéssé átlátható, az nem biztos, hogy baj lenne, ha egyszerűbbé tennék, meg valahogy kevésbé akarnának belenyúlni ebbe az egészbe, mert szerintem az egyszeri néző is nem annyira ért, hogy a fenében van az, hogy egy autó az egyik hétvégén nagyon jó, a másikon meg sehol sincsen, valamit finomítani kéne rajta, de ez egy nagyon kényes téma, és jó a törekvés abból a szempontból, hogy ne váljanak unalmasra a versenyek, meg ne legyen egy autó, amelyik tudja uralni a szezont, és akkor a többieknek nincsen esélyük a győzelmekre, mert ez más szériákban ugye viszonylag gyakran előfordul, de lehet, hogy ehhez finomabb eszközöket kéne használni.
Igen.
Mielőtt elköszönnénk, érkezett egy nagyon fontos felajánlás, úgyhogy az elköszönés előtt még ezt gyorsan elmondanám. Marci holnap Dániába utazik, az Allboard Szeged mérkőzésről fog tudósítani, és hát felajánlotta mindannyiunknak, hogy nagyon szívesen hoz nekünk valamit erről az útról, mindenki mondja meg, hogy mit szeretne.
Mondjuk helyi palatkozás után Ázberget. Nem emlékszem, de
most tudtad meg.
Hozok számlát, úgyhogy no para, mondjátok. Micsoda, hát helyi palatkozású Carlsberget? Nem igen. Tudok folyadékot hozni, mert nincs feladós csomagunk.
Ha fizess bele.
A téren bemész a duty free.
Ja, ott igazad van. Akkor
jó, köszönöm
tudom.
Szépen. Kis gyerek még tanítani kell.
Erre én is be tudok fizetni. Vagyis nem fizetni, bocs. Jöhet.
Igen, mondom. Tehát, hogy...
Már a fizetésedet elköltötted, Máté.
Igen, a fizetésemet kapjátok.
Úgy, mindenkinek hozok egy... Már a Marcinak, mindenkinek hozok egy helyi palatkozású Carlsberget.
Attila nem szereti a sört, neki mást hoz.
Jó, akkor neki helyi palackozású.
Attila, mit szeretnél?
Amit hozok.
Mindent hoz, bármit hoz, akármit mondasz.
Rábízom a Marcira.
Na jó.
Höjbjerg feliratú Bayern mezt.
Azt, ha hozol, azért megdicsérlek.
Jó. Ezért már megéri.
Én élnék ebben a dologgal. Ritka az, hogy Attila megdicsér.
Egy Attila féle dicséretér. Megéri elutazni Dániába.
Én akkor megdicsérek mindenkit, aki végighallgatta ezt a műsort. Jövő héten jövünk a századikkal, én már nagyon várom. Ez is jó volt. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Hello, ka!
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.